kérem, hogy segítsen megérteni a hallgatóinknak, akik nagy része feltételezem, hogy laikus a pénzügyekben, hogy mi okozza az inflációt. Hiszen itt az elmúlt években volt olyan, hogy arról beszéltünk, hogy nulla az infláció, vagy nullához közeli. Még talán ilyen is elhangzott az elmúlt években, hogy negatív infláció, de ebben nem vagyok biztos. Most pedig ugye ilyen 4-5% körüli inflációkról hallhatunk az elmúlt hónapokban. Mi okozza az inflációt?
Hát valóban volt olyan év, hogy úgynevezett defláció, vagyis negatív infláció volt, tehát az átlagos árszínvonal az csökkent, és az ettől való félelem azért a világon és az Európai Unióban is jellemző volt. Az utóbbi években azonban már némi emelkedés volt. Az Európai Unióban nagyon visszafogottan, tehát 1-1,5% körüli infláció alakult ki. Magyarország már ekkor is kilógott ebből, nálunk meglehetősen gyors áremelkedés volt, tehát igazában 2020 elejére, januárjában már 4,7%-os infláció volt, tehát majdnem ugyanakkora, mint most, ami azonban megállt a koronavírus járvány okozta a gazdasági válság következtében, és akkor egy nagyon jelentős infláció csökkenés következett be a következő hónapokban. És hát aztán a járvány elmúltával a világban is, meg Magyarországon is megélénkült az áremelési törekvés, ennek majd mindjárt kitérek az okaira, és Magyarországon pedig, ahol már korábban is ez volt a tendencia, főleg gazdaságpolitikai okokból, hát itt még inkább erőssé vált ez, és az elmúlt években Magyarország az Európai Unión belül jellemzően a második legmagasabb, leggyorsabb inflációt felmutató ország volt. Vagy a románok, vagy a lengyelek voltak előttünk. Most a legutolsó adat szerint egyébként az észtek is megelőztek bennünket. Hát ez nem egy olyan rangsor, amiben szégyen hátrébb kerülni, hiszen a magas infláció azért mindenképpen káros. Na most az az ok, hogy Magyarországon már 2020 előtt, lényegében 2017-től kezdve egyre inkább erősödött az infláció, annak alapvetően egy gazdaságpolitikai oka van, az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitika, hát ez egy nagyon erős szakkifejezés. Ennek az a lényege, hogy olyankor is serkenteni igyekszik a kormányzat a gazdasági növekedést, amikor az egyébként ciklikus folyamatok, hiszen a világ minden folyamata ciklikus, amúgy is fölfelé viszik a növekedést. Tehát Magyarországon részben választási, meg egyéb megfontolásokból a kormányzat a költségvetésben is nagyon jelentős költekezést hajtott végre az elmúlt években. Ugye ennek egy markáns megnyilvánulása volt, hogy az Európai Uniós transzfereket igyekeztek előrehozni és megelőlegezni, kifizetni a cégeknek. Nagyon alacsony volt a magyar kamatszínvonal, a reálkamat nemzetközi méretekben is kirívóan alacsony, pontosabban hát negatív volt. Tehát a hitelfelvételnek a serkentése meglehetősen markáns volt az üzleti szektor és a lakosság számára is. Tehát összességében a kereslet nagymértékben növekedett, és hát a kereslet növekedésének sajnos az a velejárója, hogy ha a kínálat nem tud az megfelelő ütemben lépést tartani, illetve nincs mögött megfelelő fedezet, akkor ennek van egy inflációs hatása, és hát ez az, ami már 2020 előtt is megnyilvánult, és ami most a járvány okozta válság, hát nem merném azt mondani, hogy a végén, hiszen azért most a járvány negyedik hullámának az elején tartunk, tehát hogy ez pontosan milyen mély lesz és milyen mértékű lesz, ezt egyelőre nem tudjuk, de hát minden esetre ez hozzájárult ahhoz, hogy a magyar infláció egyébként az Európai Unióban szokásoshoz képest is gyorsabb legyen.
És tud egy-két példát mondani, hogy egyébként mi az, ami jelentősen emelkedett mondjuk, mert talán vannak ebben egészen kirívóak is.
Hát az áremelkedés, tehát ahogy említettem, az Európai Unióban is és Magyarországon is az elmúlt hónapokban is jellemző volt. Az euróövezetben most augusztusban 3%-ra emelkedett az infláció. Az előző adat az 2,2% volt júliusban, tehát ez egy nagyon markáns emelkedés. De ennek meghatározó eleme az energiaáraknak volt az emelkedése. körülbelül 15%-kal nőttek az energiaárak az euróövezetben, és ha ezeket nem számítanánk, az enélkül számított infláció az csak 1,7% lenne. Magyarországon a helyzet teljesen más, hiszen nálunk az úgynevezett rezsicsökkentés következtében már nagyon régóta be vannak fagyasztva az energiaárak. Van ugyan a statisztika által kimutatott némi energiaáremelkedés is, olyanok, mint tűzifa vagy palackos gáz, de hát ezek összességében nem jelentősek. Tehát ez még inkább mutatja azt, hogy a magyar inflációban a többi terméknek az áremelkedése az különösen kirívóan gyors az Európai Unióban kialakulthoz képest. Ha megnézzük azt, hogy a világ egészében az áremelésnek milyen összetevői vannak, akkor az egyik az mindenképpen a kőolajárnak és a nyersanyagoknak az áremelkedése. Ez a járvány okozta válságból való kilábalásnak, ami nagyon levitte ezeket az árakat, főleg a kőolajárat, a természetes következménye. Hát ez látszik egyébként abban is, hogy az euróövezetben az energiaárak azok, amelyek olyan kiugró mértékben növekedtek. Nagyon jellemző az, hogy az úgynevezett szállítási láncokkal, tehát ugye a globális világgazdaságban nagyon sok minden gyártanak a világ különböző helyein, és azt szállítani kell jelentős mértékben Kínából, Ázsia más országaiból. Na most itt egyrészt a járvány miatt számos országban és különböző időpontokban voltak termeléskorlátozások. Ázsiában, egyes országokban most is vannak, egyes kikötők nem működnek, kialakult egyfajta konténerhiány is. Tehát a nemzetközi áruszállításban komoly fennakadások vannak, és ezeknek nyilvánvalóan van egy áremelő hatásuk. Hát a legismertebb egyébként a chiphiány a személygépkocsi gyártásban, de például a bútorgyártásban is komoly zavarok vannak, a számítógépgyártásban is vannak zavarok. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek az áremelést lehetővé teszik a cégek számára. Érdekes módon ugye ezzel szemben számos országban kialakult, illetve számos cég részéről kialakult egy olyan megfontolás, hogy a termelés egy részét igyekeztek közelebb hozni a beszállítói tevékenységet a főtermeléshez. Azonban ez gyakran olyan országokban történő telepítést jelentett, ahol a vérszínvonal magasabb, meg hát természetesen a áttelepítés is költségekkel jár, aminek ugyancsak van egy inflációs hatása. A különböző országokban eltérő mértékben, de nagyon jelentős mentőcsomagok, tehát költségvetési kiadás jelentő csomagok jelentek meg, a hitelezést is igyekeztek segíteni. Ezek mind-mind olyanok, amelyek a keresletet tulajdonképpen valódi termelési fedezet nélkül serkentették, igyekezték stabilizálni, aminek ugyancsak van egy áremelési vagy áremelő hatása. Észrevehető az is, hogy a járvány nagyon különbözőképpen érintette az embereket, tehát miközben sokan elvesztette egy rövidebb, hosszabb időre a munkahelyüket, mások meg tudták azt őrizni, ugyanakkor költési lehetőségük a különböző korlátozások miatt kevésbé voltak. Ők azok, akiknek tulajdonképpen komoly megtakarításuk is akár lett, és akik a korlátozások feloldása után igyekeznek költeni. Tehát ennek a növekvő vagy ilyen típusú keresletnek ugyancsak van egy inflációs hatása. Tehát összességében az látszik, hogy a világban a járvány okozta válságból való kilábalás, mert azért a nagy válságból igazában úgy tűnik, hogy kilábalóban vagyunk, még ha most valószínűleg egy rosszabb hónapok is következnek. Ennek van egy inflációs hatása az egész világgazdaságra, hát az Egyesült Államokban is 5% körüli inflációt mértek legutóbb. Na most, ha árucsoportonként nézzük Magyarországon a helyzetet, akkor ugye a augusztusi áremelkedés összességében az volt 4,9%, tehát majdnem 5%. A tavaszi hónapokban már ekkora volt egyébként az áremelkedésnek a mértéke. A legnagyobb az élvezeti cikkeknél, tehát alkohol, dohányáru, ott több mint 10%-os volt az áremelkedés. Ez alapvetően adóemelésnek a következménye, méghozzá az Európai Unió követelménye az, hogy a dohánytermékeknek milyen mértékű adózását kell elérni minden országban meghatározott időn belül, ezt hajtotta végre a magyar pénzügyi kormányzat is, tehát ez lényegében egy adóemelésnek a következménye, de azért ez egy markáns 10%-os, több mint 10%-os inflációt jelent. A második leggyorsabban emelkedő árucsoport az az üzemanyagoké. Itt valamivel több mint 9%-kal emelkedtek az árak augusztusban, hát itt mindenek előtt a kőolajárnak az emelkedéséről van szó. A tartós fogyasztási cikkek esetében egy olyan 4,4%-os áremelkedés volt. Ez gyorsulás jelent az előző hónapokhoz képest, és főleg a korábbi évekhez képest. Ebben részben benne van az, hogy a magyar kereslet az idén elsősorban a tartós fogyasztási cikkek iránt emelkedett meg. Benne van az, hogy az árfolyam most eltekintve a legutolsó pár hónaptól, amióta beindult a kamatemelés az MNB részéről, nagyon nagy mértékben gyengült a magyar forint, és azért a szerződéses árakban nagyrészt még ez a korábbi árfolyam szerepel, tehát ennek következtében ennek a forint gyengülésnek a hatása még biztos, hogy hónapokon keresztül markánsan érezhető lesz a magyar áremelési folyamatokban. A élelmiszerek a következő árucsoport, itt olyan 3,7%-os áremelkedés történt augusztusban, ez is gyorsulás az előző hónapokhoz képest, de azért a tavalyinál ez egy kicsit kedvezőbb adat. Van néhány termékcsoport, mint például az olaj, mármint a sütőolajnak a nagyon markáns és drasztikus áremelkedése, ennek világpiac, illetve termés okai vannak, de például az itt sorolt éttermi, munkahelyi vendéglátás áraknál is egy közel 10%-os áremelkedést lehet tapasztalni. A szolgáltatások esetében összességében egy 2,8%-os áremelkedés történt augusztusban. Itt nagyon nagyok a különbségek, tehát vannak gyakorlatilag változatlan áru termékcsoportok, mit tudom én a távképzésben például. Ugyanakkor például az üdülés esetében körülbelül 10%-os, a lakáskarbantartás esetében is nagyjából ilyen áremelkedés történt a tavalyi évhez képest. Hát az üdülés esetében nyilvánvalóan a kereslet megugrott, mert az emberek igyekeztek hát kihasználni a karantén feloldásának a lehetőségeit. Másrészt, akinek olyan területen volt üdülője, szállodája, amely iránt nagy kereslet volt, az igyekezett valamit behozni a korábbi nagy veszteségekből. A lakásfelújítási áraknál pedig az állam különböző támogatási konstrukciói, ezek mindig járnak egy inflációs hatással, tehát ez ugyancsak, tehát ott részben az állami beavatkozása az, ami ezt magyarázza. És hát ahogy az elején már említettem, az energiaár az, ami a legkevésbé emelkedett, 0,4%-os az emelkedés, hát ez a tűzifa palackos gáznak az áremelésének a következménye.
És akkor nézzük, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ugye a Magyar Nemzeti Bank még nyáron alapkamatot emelt. De ez is egy olyan mondat, amit szerintem a többsége a hallgatóinak nem ért. Mit jelent az, hogy alapkamatot emel a Nemzeti Bank, és ez hogyan segít az infláció csökkentésében? Ha segít, hát, ön hogy látja?
Hát segít. Tehát ugye itt tulajdonképpen, ahogy említettem már, ennek az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitikának, amit a magyar kormány folytatott, az volt a jellegzetessége, hogy élénkítő gazdaságpolitikát jelentett, tehát igyekeztek a költségvetési pénzeket benyomni a gazdaságba, ez nyilván a keresletet növelte, és ennek volt egy inflációs hatása. A jegybank pedig az alacsonyan tartott kamattal, hát az alapkamat az egy ilyen iránymutató kamat, amihez közvetlenül vagy közvetve más kamatok is tartoznak, igyekezett olcsóvá tenni a hitelfelvételt, állam is mindenféle támogatási konstrukciókat nyújtott a hitelezéshez. Tehát összességében, ha a hitelfelvétel olcsó, akkor az emberek hitelt vesznek fel, és ez megint csak keresletként jelenik meg a piacon, és hát ez mondjuk a legegyszerűbb zöldségpiacon is látható, hogyha a kereslet valami iránt megnő, akkor ha addig, ameddig a kínálat adott, az bizony áremelő hatással jár. Na most Magyarországon ez az alapkamat, ez irracionális mértékben alacsony volt, miközben az infláció, ahogy már említettem, már korábban is emelkedni kezdett. Ez tulajdonképpen azt is jelentette, ami egy bizonyos mértékig cél volt, hogy az emberek kevésbé takarítsanak meg, hanem vásároljanak, de hát azért a vásárlásnak voltak korlátai, és nagyon sok ember számára ennek akadályai voltak, tehát ez összességében azért nagyon differenciáltan jelent meg a társadalom egészében. Tehát összességében itt a kamatok által lehető, és ugye ezt igyekeztek kiegészíteni akkor hitelfelvétellel, tehát ennek volt ennek a növekvő keresetnek ugyancsak egy inflációs hatása. Ami itt lényeges, a nagyon alacsony alapkamat miatt bekövetkezett az, hogy a magyar reálkamatok nagyon alacsonyak voltak, nem volt érdemes forintot vásárolni a külföldieknek, amiből az is következett, hogy a magyar forint folyamatosan gyengült. Tehát nem volt érdemes forintba fektetni. Na most ez a forint gyengülés pedig, ez nyilvánvalóan egy nagyon erőteljes inflációs hatást fejtett ki, hiszen ha a forint gyengül, ugyanazon az áron vett termékért több forintot kell adni, illetve a piacon hát drágábbak lesznek a termékek. Hát például a gépkocsinál nagyon markánsan látszik, mert ott mondjuk sok százezer forintban mérhető a forint gyengülésének a következménye az árak emelkedésében. Tehát igazából az, hogy a jegybank elkezdte a kamatot, az alapkamatot emelni, az részben a forint erősödésén keresztül, részben még egyéb jegybanki lépésekkel együtt a hitelkeresletnek a csökkentésén, vagy nagyon szerény csökkentésén keresztül hat a gazdasági folyamatokra. Ugye az alapkamat növekedésének van egy olyan szomorú következménye a hitelfelvevők számára, főleg közvetlenül azoknak, akik nem rögzített kamaton vettek fel hitelt, hogy növekszik a kamatterhük. Na most ez természetesen egyelőre még egy ilyen viszonylag szerény alapkamat emelésnél nem egy tragikus mérték, de azért előre látható, hogy itt további kamatemelésekre lesz szükség, és ez bizony már bizonyos személyek számára gondot fog jelenteni. Személyenként tehát ez gondot jelent, makrogazdaságilag viszont azt jelenti, hogy a kereslet valamilyen módon csökkenni fog, hiszen ha ki kell fizetnie ezt a hitelt, akkor, illetve a kamatot, akkor más termékre vagy szolgáltatásra nem jut pénze. Tehát ilyen módon van ennek egy antiinflációs, vagy az áremelkedést csökkentő hatása. A probléma abban rejlik, hogy miközben a jegybank elkezdte ezeket a szigorító lépéseket, a kormányzat a maga költségvetési oldalánál ezt egyelőre nem hajlandó megtenni. Az elfogadott költségvetések hát az idei évben körülbelül 7-es, jövő évben közel 6%-os GDP arányában államháztartási hiánnyal számolnak, ami nagyon magas, főleg a jövő évi az már európai összehasonlításban is nagyon magas, aminek ugye főleg olyan összefüggésben, hogy a magyar gazdaság azért viszonylag gyorsan kijött az eddigi számok alapján a válságból, hiszen a második negyedévben a magyar növekedés az meglehetősen gyors volt, és a GDP-nek a színvonala már nem csak a tavalyihoz, ami ugye hát egy válság miatt nagyon alacsony volt, volt ehhez képest magasabb, de a 2019 évnél, tehát az úgynevezett utolsó békenegyedévnél is lényegesen magasabb volt, vagy érdemben magasabb volt. Tehát ilyen esetben nem lenne szükség erre a költségvetési kereslet élénkítésre, ami viszont, mivel ehhez egyelőre a kormányzat nem akar nyúlni, hát ennek továbbra is lesz egy inflációs hatása, és hát hozzá kell tenni, hogy nagy kérdés, hogy a béralakulással mi lesz. Ugye a bérek emelkedése idén eddig meglehetősen gyors, a minimálbér emelése ugyan elmaradt idén az infláció, a reálisan várható infláció mértékétől, de azért összességében reálbér emelkedés van a magyar gazdaságban, persze nagyon nagy differenciáltság mellett. Most ugye a választás előtti évben vagyunk, hát itt ugye felvetődött a 200 ezer forintos minimálbérnek a gondolata, homályos, hogy ez most egy lépésben, több lépésben, vagy milyen módon, de mondjuk egy ilyen drasztikus 20% körüli minimálbér emelés olyan szituációban, amikor azért a cégeknek egy jelentős része még nem igazán tért magához, hát ez problematikus a cégek számára. Másrészt hát egy ilyen mértékű béremelkedésnek biztos, hogy megint csak inflációs hatása lesz. Tehát magyarán a béremelkedés egy részét el fogja vinni az infláció, és ha az infláció ellen akarunk küzdeni, már pedig szerintem ez fontos lenne, akkor a kormányzat, tehát a pénzügyminisztérium és a kormány, illetve a Nemzeti Bank között egy sokkal összehangoltabb gazdaságpolitikára lenne szükség.
És mit prognosztizál számokba vetítve? Tehát itt említette, hogyha ez minden így marad, akkor ez további inflációt eredményezhet. Merne tippelni számokat, hogy van a GKI-nak ilyen becslése mondjuk évvégéig, vagy következő évre, hogy mekkora infláció?
Hát az nagyon valószínű, és ebben a különböző elemzők között lényegében egyetértés van, hogy idén a hátralevő hónapokban 5% körüli áremelkedés várható az előző év azonos időszakához számítva, ami azt jelenti, hogy éves átlagban idén legalább egy 4,5, inkább 4,6%-os áremelkedés lesz, ami azért lényegesen gyorsabb, mint ami a kormány eredeti elképzelései, ugye 3%-os áremelésről szóltak, a Nemzeti Banknak is ilyen elképzelései voltak. Tehát ez egy igen gyors áremelkedés jelentene az idei évben. Valószínűleg ismét az Európai Unión belül az egyik leggyorsabbat, hogy most az első három hely közül melyik lesz Magyarország, ilyen persze ezt még nem lehet megmondani. A Nemzeti Bank meglehetősen optimista abban a tekintetben, hogy jövőre már nagyon gyorsan csökkenni fog az infláció. Hát ebben nekem kétségeim vannak, nagyon valószínű, hogy jövőre érezhetően alacsonyabb lesz, mint az idei. Én körülbelül egy olyan 4% körüli inflációt gondolok pillanatnyilag reálisnak, a 4,6-es idei után azért egy érezhető csökkenés, de ez még mindig a Nemzeti Bank inflációs célja az 3%, elvileg van egy plusz-minusz 1%-os tolerancia sáv, tehát ez a 4%, ez tulajdonképpen a legfelső határa annak, amit a jegybank úgymond tolerálhat. Ebből az is következik, hogy minden bizonnyal további alapkamat emelésekre lesz szükség. Én az idei évben azt gondolom, hogy szinte minden hónapban meg lesz ez a 3%-os alapkamat emelés, és ez bizonyos mértékig lehet, hogy kisebb ütemben, de jövőre is folytatódni fog. Tehát itt az infláció ellen a jegybank szerintem lépni fog, az infláció valamelyest mérséklődni fog, de abban őszintén szólva nem hiszek, hogy a választások előtt a kormányzat valamiféle érezhető költségvetési visszafogást fog tenni. Ha igen, az leginkább beruházásokat fog jelenteni, amelyeket mondjuk az emberek közvetlenül kevésbé éreznek, és aztán majd 2022-ben, a második fél évtől valószínű az, hogy az inflációt már a kormány is komolyabban fogja venni, és olyan lépések lesznek, amelyek hát még lejjebb fogják tudni szorítani ezt az áremelkedést, de hát egyelőre ez még nagyon sokféle bizonytalansági tényező van ebben.
Mindez az inflációs helyzet, ez hogyan érinti a nyugdíjasokat és a nyugdíjukat?
A nyugdíjemelést az éves átlagos infláció mértékében kell mindig végrehajtani. Ezt évelején ugye 3%-os mértékben emeltek a kormány 3%-os prognózisának megfelelően, aztán az év közepén a módosult prognózisnak, illetve a költségvetési törvényben elfogadott módosításnak megfelelően még 6%-del emeltek, és most mindenképpen további emelésre lesz szükség. Elvileg az első 8 hónap átlagához igazítva, ami 4,3%-os infláció, kellene igazítani a nyugdíjaknak a kompenzációját. Hozzáteszem, hogy amennyiben az utolsó hónapokban még további érezhető gyorsulás lesz, és hát most úgy tűnik, hogy ezelőtt állunk, akkor lehetséges, hogy további nyugdíjkompenzációra is szükség lesz az inflációt elérő nyugdíj emelés érdekében, és azt gondolom, hogy a választások közelettével a kormányzat politikai szempontból is érdekelt lehet ennek a megvalósításában. Érdekes szituációt jelent egyébként, hogy augusztusban, de az idei év egészében is eddig a nyugdíjas infláció az alacsonyabb, mint a teljes infláció. Egyszerűen amiatt, hogy az élelmiszereknek a kimutatott áremelkedése az az átlag alatti. Ugye az áremelkedést főleg az élvezeti cikkek és az üzemanyagoknak a nagyon gyors emelkedése okozta, tehát ez a magyarázata annak, hogy a nyugdíjas infláció az valamivel alacsonyabb, mint a teljes infláció. Ami olyan szempontból érdekes, hogy ha mondjuk nyugdíjas inflációval lenne most a kompenzációja a nyugdíjasoknak, akkor rosszabbul járnának, mintha az infláció követő kompenzációban részesülnének.